Az egészségkód témája a csontritkulás. Robi, meg ne arra gudjettem, azért már korba vagy. Szoktál menni?
De jó hangzik ez a kérdés.
Szoktál szűrővizsgálatokra járni?
Nem ilyen voltam jelenleg? Még ilyen típusú szűrővizsgálaton, de én aktívan sportolok, és nagyon sok mindent csinálok.
Azt például ajánlják.
Csinálok, úgyhogy vélhetően észrevehettem volna már, hogyha valamilyen irányú problémám van, de majd
megkérdezzük a szakembert. Mielőtt még szólítjuk a professzorulat, azt írja egy cikk, amely egyébként az ő előadásáról szól, hogy ez az egyik legsúlyosabb, legnagyobb társadalmi következményekkel járó népbetegség, és hogy nagyon sok tévhit övezi. Na jó van, erről is beszélünk professzor dr. Takács Istvánnal, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika igazgatójával, az MTA doktorával. Üdvözlöm, doktor úr!
Üdvözlöm Önöket is, és a hallgatókat.
Azt állítja ebben az előadásában, amit a Senior Akadémián tartott, hogy nagyon sok tévhit övezi a csontritkulást, ezekből, ha lehet, azt kérném, hogy egy párat soroljon fel, illetve azt, hogy kezd elfelejtett betegséggé válni. Ez azért van, mert sok másik jön helyette, amire odafigyelünk? Vagy mást mond a világ nekünk, hogy más a fontos, és a csontritkulás az ilyen kevésbé látható, kevésbé érzékelhető betegség?
Alapvetően arról van szó, én azt hiszem, hogy nagyon keveset beszélünk róla. Valahogy úgy épült be a köztudatba, és hát sajnos jó néhány orvos is úgy gondolkodik erről a betegségről, hogy ez a kor velejárója, hogy ez az egyik óriási tévhit. A másik óriási tévhit pedig az, hogy nem gyógyítható a korkép. Tehát, hogyha valaki egyszer már eltört a csontja, idős ember, hát akkor ez az élet velejárója így járt, na ez abszolút nem így van. És az pedig a másik oldalról tényleg tényszerű, hogy ez az egyik legnagyobb társadalmi teherrel járó korkép. Ugye, ha végig gondoljuk azt, hogy az a több mint 80 ezer ember, akinek évente oszteoporózis talaján, csontritkulás talaján lesz csonttörése, milyen óriási terhet jelent a családjának, amellett természetesen, hogy ő maga is mennyire szenved, de az önellátási képessége, a betegek jelentős részének ezzel a csonttöréssel erősen sérül, vagy akár meg is szűnik, és arról nem beszélve, hogy az a közel 20 ezer csípőtáji törés, ami szintén az oszteoporózis, a csontritkulás talaján jön létre, a betegek egyharmadánál egy éven belül a betegek halálához vezet.
Ezt sose értettem egyébként, ezt el tudja mondani nekünk valahogy így közérthetően, hogy ez miért okoz halált egy idő után, ez a sok fekvés miatt lelassul az anyagcsere?
Alapvetően, hogyha egy idős embernek az életritmusa megváltozik, ugye ebben az esetben ágyhoz kötötté válik, önmagában az, hogy ágyhoz kötötté válik, megváltozik a napi rendje, megváltozik az, hogy mit eszik, mennyire lesz meg erős a társadalmi köteléke, ez mind hirtelen egy erős állapotromláshoz vezet. Ugye, és ez az egyharmados halálozás, ez alapvetően nem a műtét környéki halálozás, tehát nem arról van szó, hogy ez a törés, ez műtétet igényel, hogy a műtétbe halnának bele a betegek, hanem utána kialakulnak azok a szövődmények, például sokkal nagyobb lesz a kockázata a tüdőgyulladásnak, sokkal nagyobb lesz a kockázata annak, hogy valami akut kardiovaszkuláris esemény következik be. Ezek mind-mind összeadódnak, és sajnos a statisztika vége az, hogy egy év múlva a betegek egyharmada már nem él.
A Viktor itt az első kérdésnél engem jól felkérdezett, hogy én voltam-e már ilyen szűrésen. Nem, abszolút jó volt a kérdés, és azt a választottam, de akkor szerintem már ön is itt volt az éterben, hogy én aktívan sportolok, tollasozom, meg más sportokat is űzök folyamatosan, hogy emellett lehetne akár csontritkulásom, amit én nem vettem észre, vagy az, hogy aktívan sportolok, ez nem, hogy kizárja, de legalábbis azt mutatja, hogy komoly problémám nem lehet ezzel. Vagy ettől függetlenül rám is rám férne egy szűrésre való elmenetel.
Illetve ha már ezt felhoztad, akkor a prevenció az miért mondja azt, vagy miért javasolt a prevenció részeként a sport? Mert hogy én azt gondolnám, hogy a csont összetétel az inkább az étkezésen, de ezt inkább mondja el ön.
Na, a két dolog. Az egyik az, hogy a férfiakra később csap le a betegség. Tehát az élet folyamán ugye a kialakulásának a kockázata az nő. A nőknél ez a menopauza után, tehát az 50-es évek közepén kezdődik, a menopauzát követő első 5 évben egy nagyon gyors csontvesztés alakul ki a nők negyedénél, harmadánál. Tehát az ott a vágópont, ami után oda kell figyelni, szűrni kell, és hát a férfiaknak ez az időszak, ez körülbelül 10 évvel később, 10-15 évvel később következik, tehát egy férfiaknak úgy 65-70 éves kor az, amikor elkezdődik a csonttörési kockázatnak a gyors növekedése. Tehát a férfiak ilyen szempontból jobb helyzetben vannak, és a sport az, ha a prevencióról beszélünk, akkor messze-messze az első helyen van. Tehát, és nem csak a sport, a mozgás maga. Ugye a csont az egy nagyon élő szövet, ugye sokan úgy gondolnak rá, mint valami halott dologra, amire a szervezet úgy ráépíti az izmokat, és benne a csontos vázban vannak a belső szerveink, azonban a csont egy élő szövet, és az élő szövet, mint olyan, az adaptálódik. Tehát ha használjuk, akkor a csont az reagál erre, és erősebbé válik, akár még meg is nő a csont mennyisége. Egyébként erre vannak irodalmi adatok, hogy maga a mozgás, a gravitáció elleni mozgás, az a csont mennyiségét, hogyha ezt valaki rendszeresen teszi, növelni is tudja. Tehát nem csak megelőzi a csontritkulást, hanem javít is rajta. Persze mindig olyan mozgást kell választani, ami nem veszélyes. Tehát ezért érdemes minél hamarabb sportolni, mert akkor az ember koordinációja, izmai sokkal szélesebb lehetőségeket biztosítanak, mint hogyha valaki csak akkor kezdi a sétát, amikor már két bottal kell menni, hát akkor nyilvánvalóan azon kívül, hogy sétál és gyógytornára jár, már sok mindent nem tud tenni, ezért tényleg mindenki csak bíztatni lehet az időben megkezdett sportolásra. Az étkezés is, ugye itt gyanúba lehet vonva, az étkezésnek is van hozzá köze, de csak annyira, hogy a megfelelő kálciumbevitelt kell biztosítani, és nem lehet D-vitamin hiány. Ezen kívül sokat az étkezéssel a csontunkért nem tudunk tenni. A mozgás az egészen gyerekkortól számít, ugye, mert az, hogy kinek mennyi lesz a úgynevezett csúcs csonttömege a 20 éves kor közepe táján, az alapvetően, hát egyrészt genetikától függ, ugye vannak nagyobb csontú, erősebb csontú emberek, meg gyengébb csontú, vékonyabb csontú emberek, de a genetikán kívül, ugye, amit nem nagyon tudunk befolyásolni, a sport az az eszköz, amivel nagyobb csúcs csonttömeget lehet elérni, és azt ugye könnyű elképzelni, hogy a sok csontból veszítve azért nehezebben éri el az ember a tűrés küszöböt.
Előbb-utóbb többé-kevésbé mindannyiunknak szembe jön ez valamilyen szinten, ez a betegség, azt jól gondolom, jól értjük?
Nem. Tehát ez nem kötelező, hogy az életbe kialakuljon. Mindenki veszíti a csontját, ugye ez az élet velejárója időskorban, de az, hogy mennyiről veszíti a csontját, tehát mit ért el, milyen ütemben veszíti a csontját, ez abszolút életmódtól függő dolog. Tehát, hogyha valaki egészséges életmódot él, és a csont szempontjából ez lényegileg azért nem különbözik az összes más betegség esetében említett egészséges életmódtól, akkor reális esélye van arra, ha csak mondjuk nem valami nagyon súlyos genetikai meghatározottsága van, tehát ha a családban persze mindenkinek volt csípőtáji törése, akkor nagy bajban van az illető, de egyébként nagyon sokat lehet tenni ellene, és közel sem biztos, hogy valakinek időskorára lesz csontritkulása.
Picit beszéljünk a tünetekről. Ugye itt az előadásban az is elhangzott, hogy ha a testmagasságnál magasabbról esünk le, és eltörik a csontunk, akkor az már tünete lehet a csontritkulásnak. Ez az egyik tünet. Milyen tünetei vannak még? Tehát lehet-e, hogyha nem törésről beszélünk, vagy nem jutunk el a törésig, vannak-e másfajta, nem tudom, fájdalmak, vagy bármilyen kellemetlen érzés, ami a csontritkulásra utalhat?
Ugye a csontritkulást úgy is szokták hívni, hogy a néma kór. Igazándiból tünete a betegségnek jó sokáig nincs. Amit mérhető talán az, ha a testmagasság 5 cm-nél többel csökken, akkor valóban érdemes elmenni már egy szűrésre. Ha a csípő és a borda távolság jelentősen csökken, az is azt jelzi, hogy a csigolyák alakja már kezd megváltozni, vagy már megváltozott. Tehát ezek lehetnek a fizikális jelei a betegségnek, de ez nem fáj. Tehát igazándiból sem a terhelésre, sem a fájdalomra nem lehet, mint tünetre tekinteni, vagy terhelés csökkenésre, mint tünetre tekinteni. Hát sajnos, hogyha valaki nem megy el szűrésre, akkor lehet, hogy a betegség úgy derül ki, hogy eltörik valamelyik csontja. Ugye típusosan a csukló szokott eltörni, vagy a felkar, csigolya összeroppanás lehet a következő típusos törés, és hát a csípőtáji törés az a legsúlyosabb, tehát azért később is szokott bekövetkezni. De ami nagyon fontos, és valahogy ez sem terjedt el a köztudatban, hogyha valakinek van egy oszteoporotikus eredetű törése, az nem azt jelenti, hogy a betegség már véget ért, nincs mit tenni, itt a vég, mert az első törés az a következő törés kockázatát 2-3-szorosára emeli. Tehát igazán akkor van nagyon nagy bajban valaki, ha mondjuk ha volt egy csuklótáji törése, mert az azt jelenti, hogy nem csak a csont mennyisége, de a minősége is tönkrement, és akkor mindenképpen kezelést igényel.
Az életmódról beszéltünk már egy picit, sportról és egyéb dolgokról, táplálkozás oldalról közelítve, hogyan tolható ki ennek a betegségnek a szembejövetele észszerű meg okos táplálkozással?
Ugye a táplálkozásnak két alapfaktora kell, hogy legyen. Az egyik, csökkenteni kell a foszfát bevitelt, és megfelelő szinten tartani a kálcium bevitelt. Ugye sajnos a sok foszfát az rontja a csont minőségét, ez főleg gyerekkorban tud nagyon súlyos lenni. Nyilvánvalóan nem akkor lesz oszteoporotikus, a tünetek 30 év múlva jelentkeznek majd, de gyerekkorban rettentő sokat lehet rontani a csontokon.
Mivel viszi be a foszfátot?
Hát az összes cukros üdítő, a kéztáplálékok, ugye minden, ami iparban készített táplálék, annak a tartósító szerei között az ott szerepel a foszfát. Ha a hús, tehát ami ilyen nagyon szépen látványosan van előkészítve, abban majdnem mindig van foszfát, és hát ezeket kell kerülni. Ugye a cukros üdítők, azok visznek mindent, tehát azok nagyon-nagyon sok foszfátot tartalmaznak. Ebből következőleg ugye itt is az egészséges táplálkozás, amit mondtam előbb, tehát minden betegség szempontjából az ideális, hogyha valaki sok zöldséget, mediterrán diétát és a többi tart, na abba kevés foszfát van. A kálciumbevitel az pedig egy kicsit Magyarországon időnként nehezebb, mert a megfelelő mennyiségű kálcium az a magyar étrendben, akkor ha nem fogyaszt valaki tejterméket, akkor lényegileg nem lehet bevinni. Ugye ez nagyjából 1000 mg kálcium az, ami egy felnőtt embernek szükséges, mondjuk egy tinédzser kortól, és ez a magyar étrendben valahol 6-800 mg között van tejtermék nélkül. Tehát vagy valaki nagyon odafigyel arra, és olyan magvakat eszik, vagy mákot, amiben tényleg sok kálcium van, vagy tejterméket kell lenni. Ugye nem kell feltétlen tejet inni, azt nagyon sokan nem bírják ugye a laktózintolerancia miatt, de a sajtok, és ugye minél keményebb a sajt, annál több benne a kálcium, sajtok, kefirek, mindenféle tejtermék jelentős mennyiségű kálciumot tartalmaz. Tehát azt mindig valamilyen formába be kell építeni az étrendbe.
Ugye azt említette az előbb, hogy a nőknél a menopauza után jelentkezhet a csontritkulás a férfiaknál egy 10-15 évvel később, de van arra precedens, hogy fiatal korban, 20, akár 30 éves korban ez elér valakit?
Abszolút. Ugye amiről beszéltünk idáig, az a tömegeket érintő, a primer vagy elsődleges csontritkulás, ami az élet folyamán egyre nagyobb kockázattal jelentkezik, ilyenkor maga a csont elvesztése, a csontminőség romlása, ez maga a betegség. Azonban van, és ez a fiatalokra a jellemzőbb, sok olyan betegség, aminek egy tünete, vagy mondjuk úgy, hogy szövődménye az, hogy a csontok mennyisége csökken. És az oszteoporózishoz vezethet, hogy néhány példát mondjak. Ilyen például a szteroid szedés, a pajzsmirigy túlműködés, felszívódási zavarok, májbetegségek, és még sorolhatnám. Tehát jó sok olyan betegség van, ami a csontok elvesztésével jár. Ez nyilvánvalóan mind orvosi probléma, tehát ilyenkor az orvosnak kell arra odafigyelni, hogy a betegség gyógyítása mellett a csontok védelmét is megoldja. Van olyan is, ami egyébként nem feltétlen viszi orvoshoz a beteget, amikor a vizeletben túl sok a kálcium, ugye van egy olyan formája, és ez nagyon sok embert érint, tehát a népességnek közel 10%-át. Amikor a vesében a kálcium visszaszívása nem elégséges, és túl sok kálcium lesz a vizeletben. Ha ez tartósan fönnáll is jelentős, akkor a csontokból veszik ki ugye nyilvánvalóan a szervezet a kálciumot, és az is csontritkuláshoz vezethet. Ennek egyik tünete, jellemző tünete az, hogy vesekő alakul ki. Tehát a veseköves betegeknek, ha kálciumot tartanó veseköve van, mindig meg kell nézni, hogy a csontja hogy bírja.
Az oxidatív stressz, az mit jelent? Ugye azt mondja, hogy ez is előidézheti a csontritkulást.
Így van, ez az idős, tehát a kifejezetten idős embereknek az oszteoporózis, a csontritkulás patogenezésében ez egy jelentős faktor. Ugye az oxidatív stressz, az a sejt, gyakorlatilag minden sejtre hat, így a szervezetben a csontsejtekre is, és a csontképző sejteknek az idő előre haladtával ez a képessége, hogy új csontot képezzenek, az csökken. És nyilvánvalóan minél nagyobb az oxidatív stressz, például a dohányzástól, annál kevésbé fognak tudni működni a csont építő sejtek, és ugye ha ezek nem működnek megfelelően, akkor borul az egyensúly.
Hogyan néz ki egy szűrővizsgálat, még ennyit áruljon el itt a beszélgetés végén?
A szűrővizsgálat az a lehető legegyszerűbb, és Magyarországon tényleg széles körben elérhető. Egy denzitométernek nevezett gép, egy kettős foton abszorpciometriával, tehát egy űrhajózásban kitalált, vagy arra kitalált technikával, gramra megmondja, hogy kinek mennyi csontja van. Ezt a mérés egyébként nagyon egyszerű, le kell feküdni egy asztalra, egy gép zizeg az ember fölött, hozzá nem ér, eltart az egész 2-3 percig, és utána meg lehet mondani pontosan, hogy melyik csontban, vagy melyik csont részen hány gram csont van. Ezt össze lehet hasonlítani a korra és nemre megfelelő átlaggal, és akkor ehhez az átlaghoz való eltérést tudjuk számszerűen kifejezni. Úgyhogy ez egy nagyon egyszerű, gyors vizsgálat. Én azt gondolom, hogy amikor egy hölgy elér a menopauza után, vagy annak környékére, a férfiaknál úgy 65 éves kor körül egyszer érdemes megnézni azt, akkor is, ha semmilyen panasz, nem tünet nem járul hozzá, hogy mennyi csont van, mennyi az, amiből az élet hátralévő részében lehet még veszíteni.
Doktor úr, még egyetlen egy dolgot áruljon el nekem. Vannak mindenféle készítmények, akár kollagén készítmények, akár porcerősítő készítmények. Ezek segíthetnek a csontritkulás megelőzésében, és ha már a csontritkulás megtörtént, akkor visszaépíthető-e egyáltalán a csont ilyen készítményekkel, vagy az életmód megváltozásával?
Nem, tehát ha kialakult a csontritkulás, ha a betegség fennáll, arra gyógyszert kell szedni. Szerencsére az orvostudomány az utóbbi 20 évben óriásit fejlődött ebből a szempontból is. Tehát most van olyan készítmény, illetve készítmények, amelyeket először adva a csont mennyiségét megnöveljük, aztán a következő készítménnyel az új csontnak, ezek fiatal új csontot tudunk képezni egészen fantasztikus módon, ezt az új csontot, ennek a bontását meg lehet állítani. Tehát még 10 évvel ezelőtt, amikor erről beszéltem, azt mondtam, hogy ez egy kezelhető betegség, a romlás sebességét meg tudjuk állítani. Ma már azt kell, hogy mondjam, hogy ezekkel a modern készítményekkel a csontritkulás az jó pár esetben gyógyítható, tehát helyreállítható a csont, és az esetek döntő többségében a törési kockázat a felére csökkenthető.
Köszönjük szépen a beszélgetést!
Én köszönöm a lehetőséget.
Professzor dr. Takács Istvánnal, a Szemmel beszéltem belgyógyászati és onkológiai klinika igazgatójával, az MTH doktorával beszélgettünk a csontritkulásról. Köszönöm, Róbert!
Köszönöm, hogy itt lehettem, remek beszélgetések voltak ma is.
És ez volt már az Egészségkód itt a Szabadesésben, amit folytatunk hét után. Maradjatok még!